Egy összeomlani készülő civilizációban élünk, gyakran halljuk, de valójában mit jelent ez? Erkölcs és civilizáció, a Környezeti problémák etikai oldala című könyvében Horváth Balázs, humánökológiai problémákkal foglalkozó egyetemi oktató, számos kérdésre választ ad. A Betegbolygó című előző könyvében azzal foglalkozott, hogy jobban élünk-e, mint 2000 évvel ezelőtt, ebben a második kötetben pedig a nagyobb közösségek, államok, egyházak szerepét vizsgálja, néhány az ember életét alapvetően jellemző fogalmon keresztül már is kiderül, hogyan.
Tulajdonképpen ez a könyv az előzőnek a szerves folytatása, ugye az adta meg a természettudományos alapokat, egy ilyen természettudományos történelmet, ami alapján már megkísérhetjük a jelen időpillanatot is értelmezni, és még azzal is foglalkozott, hogy egészségesebbek vagyunk-e, meg hosszabb ideig élünk-e, és hát mindegyikre negatív válasz jött ki. Hát ez a második kötet, ez kicsit más, ez inkább már a következtetéseket tartalmazza, amellett, hogy ez is tényanyagra épül. Ugye ez foglalkozik egyrészt a környezeti problémáknak az etikájával, de tulajdonképpen ez is azzal, hogy jobban élünk-e, mert hát ugye akkor élünk jobban, hogyha erkölcsösebben élünk, ezt az ókori filozófusok meg a vallásnak az emberei is helyesen állapították meg. Ennek a legjobb mérőszáma az, hogy a legkézenfekvőbb, a legegzaktabb az, hogy évente hányan halnak meg erőszaktól. És hát persze, hogyha úgy értékeljük a dolgot, hogy erőszak ugye az, amit gyilkosságnak nevezünk, akkor persze mi állunk jobban, és a gyűjtögető vadászó társadalmak rosszabbul, de hogyha beleszámítunk olyanokat is, amelyek szintén az erőszaknak a körébe tartoznak, például az öngyilkosság is ilyen. Tehát az emberi tettek okozzák egy másik embernek a halálát, ugye ez az erőszak. És az öngyilkosság is ide tartozik, a háborúk is ide tartoznak, ezt is el szokták felejteni, figyelembe venni, amikor a saját civilizációnkat értékeljük. És hogyha a környezeti erőszakot is figyelembe vesszük, tehát megnézzük azt, hogy levegőszennyezés miatt, talajdegradáció miatt, dohányzás, hát tulajdonképpen ez is egy környezeti ok. Ezeket is figyelembe vesszük, akkor kiderül, hogy ezeknek az összesített folyamányaként sokkal többen halnak meg, mint a gyűjtögető vadászó társadalmakban, akár gyilkosság, akár háborúk miatt. És ugye ezeket nem szoktuk figyelembe venni.
Csak felsorolom, hogy mi mindenről olvashatunk, vagy mi mindent érint különböző fejezetekben. Ugye szóba kerül a munka, a tanulás, a család szerepe és a vagyoné, a szexualitás és ennek kapcsán a monogámia kérdése, a társadalmi egyenlőtlenségek és az erkölcsösség kérdésköre, szóval egy rengeteg dolog, és ami nagyon izgalmas, hogy amellett, hogy ugye megnézi, hogy a vadászú gyűjtögető társadalmakban mindenről mit lehet elmondani, amellett még behoz egy nagyon fontos dolgot, a vallás kérdését, vagy a teológia tanításait.
Igen, és ez összefüggésben van az előbb említett levegőszennyezéssel például. Ez minden évben megtörténik, és mégsem beszélünk róla. Gyilkosságról beszél a 10 parancsolat, hogy ne ölj, a szennyezett levegőről meg nem beszél, ami persze nem meglepő, mert akkor nem volt ilyen, hogy szennyezett levegő. Ilyenek abszolút nem jöttek számításba, de ma már igen, és nagyon érdekes volt azzal szembesülni, hogy ha megnézünk két 11-eseknek írott erkölcstankönyvet, az egyik a katolikus dogmatika és erkölcstan, mert ugye lehet a hit és erkölcstan meg a sima erkölcstan között választaniuk a gyerekeknek. A katolikus, tehát a hit és erkölcstan az egy hangot nem ír erről, hogy a környezetszennyezés is halálozásokkal jár, és ennek erkölcsi oldala is van. És az Etika című szintén 11-eseknek készült tankönyv, ami a világi erkölcstannak a tankönyve, az, hogyha nincsenek is benne adatok, de azért mégiscsak megemlítik, és azért elég hangsúlyosan ez előkerül. És hát pont azt várná az ember a hit és erkölcstantól, hogy még jobban reflektál erre. Azt én értem, hogy amikor megszövegezték évezredekkel ezelőtt az ókorban a 10 parancsolatot, akkor nem volt szó a környezetszennyezésről, de hát ma már együtt élünk ezzel a problémával.
És még miről nem volt szó? Milyen olyan életmódbeli változás történt, amit nem követhet a 10 parancsolat?
Hát ugye más problémák is vannak, az egyenlőség kérdése például, ugye manapság, hogyha csak arra gondolunk, hogy az embernek ugye főnökei vannak. főnöknek engedelmeskedni kell, és nagyon kicsi az embernek a játéktere, amikor a szabadságát próbálná visszaszerezni egy ilyen helyzetben. Ugye eleve 8 órát ben kell tölteni az embernek a munkahelyén, oda még utazni kell, az lehet, hogy olyan 2 óra egy civilizált átlagembernek. Ráadásul a munkahelyen a főnök dönti el, hogy az ember kikkel kénytelen együtt dolgozni, és bármikor áthelyezheti egy másik munkakörbe, vagy egy másik irodába. Tehát nagyra vagyunk a szabadságunkkal, hogy mi itt egy szabad világban élünk. Ez a szabadság, ez nem foglalja magában azt a szabadságot, ami a gyűjtögető vadászoknak még természetes volt, hogy oda mentek, ahova akartak, és senki nem rendelkezett fölöttük hatalommal. És ugyanolyan promiszkuis fajok vagyunk eredetileg, szervezettanilag, élettanilag, mint a bonobó, meg a csimpáz, és ebből, hogy ezt nem vesszük tudomásról, ebből egy csomó slamasztika van a mai világban. Hogyha arra gondolunk, hogy a gyilkosságoknak egy jelentős része pont arra vezethető vissza, hogy féltékenység miatt történik, az öngyilkosságoknak is talán a 30%-a féltékenység miatt történik. Tehát az erőszakos haláleseteknek, és most itt a környezetszennyezést nem számítjuk, talán a harmada emiatt következik be, hogy ezzel nem számolunk. És én értem azt, hogy szükségszerűség az a mai világban, egy ilyen civilizált világban, hogy számon tartsuk, hogy kikinek a gyereke, mert kiderült, hogy a mezőgazdálkodó társadalmakban ez elkerülhetetlen. És azt is értem, hogy a vallás az elmúlt évezredek során szentesítette ezt a berendezkedést. Bele is vagyunk egyébként kényszerítve, és mióta magántulajdon van, ugye az nem mindegy, hogy hány gyerek felé oszlik el, ugye ezt a történészek nagyon jól tudják, de attól még az én vizsgálódásom ennél igyekszik távolabbra látni. Nem is értékelhetjük a mi mai világot jól, hogyha csak 2-3-4 ezer évre tekintünk vissza, vagy 5 ezer évre, egyik világvallás se idősebb ennél.
Az egyik legmegrendítőbb fejezet számomra az egyenlőség kérdése kapcsán az volt, amikor végigvette, hogy mondjuk az emberiség történetében a gyarmatosítás, vagy népek, szigetek, vagy földrészek konkrét kiírtása, lerablása az hogyan történt. Miért foglalkozott ezzel ilyen részletesen?
Hogy lássuk az egésznek a történeti hátterét, tehát az az egyenlőtlenség, ami ma is megfigyelte a világban, és tulajdonképpen egyre növekszik, bár ezt egyesek vitatják, de szerintem elég kevés az érvanyaguk ehhez. Annak vannak történelmi hagyományai, és ez az egyenlőtlenség, tehát hogy egyrészt látnunk kell azt, hogy az ember mire képes, hogy amikor elkezdte ezt a rabló életmódot, és tényleg igazán intenzíven tette, akkor nem csak a más kontinenseknek a társadalmaival csinálta ezt, hanem az élő világával is. És most, amikor már úgy gondoljuk magunkról, hogy mi már felvilágosult népek vagyunk, és tényleg a fenntarthatóság irányába megyünk, és egyre erkölcsösebbek is vagyunk, akkor is tulajdonképpen ez a gazdaság és minden szempontból vett egyenlőtlenség az továbbra is fenn van.
Erkölcs és civilizáció, a környezeti problémák etikai oldala. Horváth Balázs könyvét, ahogyan az előzőt, a Beteg bolygót is, a Tipotex kiadó jelentette meg.